ha nézzük a politikai bátorság szemszögével meg a pártokat, hát a Fideszben ebben nincs a probléma, ott van bátorság, tehát ők ebből élnek, Orbán Viktor fogja a féltéglát, és mindig bedobja az ablakot, aztán majd mennek utána, ebből él, hát most már lassan 40 éve. A többieknek ez fájóan hiányzik.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Beszélgető társam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó. Én Vovesz Tibor vagyok. Azért szeretném a beszélgetésünket a Magyar Orvosi Kamara sorsával kezdeni, mert nehezen tudnék felidézni más ügyet, amelyben ilyen gyorsan és drasztikusan lépett volna a Fidesz kormánya vele szemben fellépőkkel. Mi magyarázhatja ezt a gyors reakciót?
Kétféleképpen lehet ezt nézni, hogy egyrészt az, hogy mindent megtettünk, és olyan szinten vagyunk magabiztosok, hogy ami a belpolitikában történik, azt teljesen kontrolláljuk, és van egy ilyen lázadozó csoport, aki egy viszonylag fontos társadalmi csoportot képvisel, és vannak nagy évű terveink, amiket szeretnénk végrehajtani, és hogy azt nem engedjük, hogy bárki ebbe beleszóljon, vagy betegyen nekünk. Egy nagyon befolyásos társadalmi csoport, ugye az orvos.
Sok ember térnek el az ő helyzetük, sok ember véleményét befolyásolja.
Sok ember térnek el, mindenki vagy volt, vagy lesz beteg, tehát hogy ez egy eléggé befolyásos közeg. Na és akkor az történik, hogy van egy vegyes külpolitikai, belpolitikai helyzet, szerintem az Orbán rendszernek nagyon nehéz hónapjai vannak, nem belpolitikailag, hanem inkább talán külpolitikailag, és akkor ők azt mondják, hogy na hát, akkor ide figyeljetek, a Szendergő óriás megmutatja izmait, tehát én két nap alatt be tudok szántani bármit, és senkinek a véleménye nem érdekel.
De az, hogy pár nap alatt 12 000-en jelezték, hogy mégis a kamara tagjai maradnak annak ellenére, hogy már nem kötelező, ez nem azt mutatja pont, hogy kicsit alulbecsülték az orvosok vagy a szervezet erejét?
Nem. Kebb azt mutatja, hogy be van árazva, hogy mennyi az orvostársadalom is olyan, mint sok más egyébként értelmiségi közösség, hogy hát van egy kormánynak az ellenzék és a kormánypártiak. Ugye megint itt ez a lényeg, hogy ne lehessen egy olyan ügyet generálni, amiben pártpolitikától függetlenül az orvosok egymást találjanak.
Ugyanez a megosztottság volt jellemző a pedagógusokra is, amikor az ő tiltakozásokról beszéltünk.
Ugyanez a megosztottság jellemzi a pedagógusokat, hogy nem sikerül ezt nem pártpolitikai szinten tenni, és ugye ez a lényege az ilyenfajta Orbáni kezelésnek, hogy körbe kell őket rajzolni, hogy aki mondjuk a MOK nevében meri kritizálni mondjuk a magyar egészségügyi helyzetét, vagy mondjuk a háziorvosok számát, vagy az új egészségügyi ellátási rendszert, vagy az új ügyeti rendszert, az nyilvánvalóan a kormány ellensége. Ugye van egy ilyen definíciós probléma, sokszor beszéltünk itt is róla, hogy mi a politika és mi nem. Nyilván egy magyar orvosi kamarai kérdés, az egy szakpolitikai, politikai kérdés. Emberek életéről, a magyar társadalomnak a jövőjéről, halálról, vagy betegségről szól. Hát persze, hogy politika. Ugye a Fidesz úgy működik, és nem csak itt, hanem szinte mindenben, hogy amikor ők csinálnak valamit, az teljesen rendben van. Amikor ő ellenük csinálja valaki, akkor az politizálás, és annak nincsen helye.
Ugyanígy nem hallani az ellenzék hangját vagy véleményét a NATO csatlakozásról sem. Elismerem, hogy ez a mindennapi életünket a legkevésbé befolyásoló kérdés most talán a porondon, de már hónapok óta húzódik ennek a kérdésnek a megszavazása a parlamentben, jelesül, hogy Finnország és Svédország csatlakozhat-e az Észak-Atlanti Szövetséghez. Miért teheti meg a kormány ezt az időhúzást?
Én azt gondolom, hogy ez Svédország és Finnország csatlakozásának a blokkolása, az igazából blokkolás, vagy itt elhúzása, vagy ez az egyik legnagyobb mélypontja a magyar külpolitikának az elmúlt, hát nem vagyok történész, mondjuk 90-ig látok, de mondjuk 90 óta biztosan. Van egy történelmi helyzet, ez a két ország, ez szeretne ahhoz a szövetséghez tartozni, amelyek még nem alapító tagjai vagyunk, hanem minket is, hogy mondjam, minket is felvettek és megvédenek, ez nagyon fontos mondás. Ez a szövetségnek az egyik ilyen alapkartája, hogy minden országnak bele kell egyezni a többi, hogy a védelmi szövetség kiszélesüljön. Na most azt megjátszani, hogy mint tényleg a külvárosi késes uzsorás, teljesen cinikus, hoz-visz a különböző megállapodásunkban hogyan áll kérdésre lebontani, az azért szerintem egy iszonyú káros dolog, mert ettől még akár még hozhat is, lehet, hogy ettől még majd másképp fognak szavazni, nem tudom melyik eljárásban, de hogy mit mutat egy országról, és nem csak az ország vezetése, egy országról, hogy háború időben egyesek szerint rokon nemzetet ebben a helyzetben így csicskáztatni, vagy csuklóztatni, vagy amelyik jól esik, szerintem ez túlmutat azon a fajta cinizmuson, amit egyébként az európai vagy a bármilyen politikában megszokott, meg ugye része a, nem tudom, az életnek, ez annál sokkal mélyebb és ebbeket fog okozni.
Nem látunk a jövőbe, de mit vársz, hogyha megszületik Törökország támogatása ezekben a kérdésekben, milyen gyorsan fog változni a magyar álláspont?
Törökországban választások lesznek, kicsit hasonló játék van ott is, ugye itt van egy belpolitikai célokra van használva, hogy hát ezekkel vagyunk most egy olban.
Segítette megérteni Orbán Viktor külpolitikáját a napokban a Weltwochének adott interjú, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hogy az ő filozófiája a szabadság volt korábban, de most már ez átalakult az egyensúly filozófiája felé. Megérthető ez az egyensúly szempontjából?
Konzervatív bölcseknek a mondás, ugye sokaknak Churchill, meg ez jut eszébe, hogy igen, korábban nem tudom, liberális voltam, aztán nem tudom, kommunista lettem, aztán most meg konzervatív, aztán meg meghalok, de hogy talán az érdekes ebben a Weltwochék túl, hogy volt az orbáni évértékelő, aminek ugye azért volt egy érdekes dolog, mert hogy az látszott, hogy van egy álláspont, miért alakult ki, az álláspont, hogy Magyarország valamilyen fajta viszonyrendszerben van Oroszországgal a háború óta, és lényegében ebben a pozícióban Európában, vagy az Európai Unióban egyedül van. És ehhez a gombhoz kell valamilyen módon kabátot varni a Orbánnak, ami azért nem nagyon sikerül.
Tehát most úgy érzed, hogy az ideológia alkalmazkodik a helyzet.
Hát, hogy az ideológia, hogy van-e itt ebbe ideológia, vagy inkább csak ilyen szavak vannak egymás mellé rakva, de azért az látszik, hogy az a fajta ilyen viccelődés, amivel ugye ezeket a kérdéseket kezeli a miniszterelnök, azok hallgatóságnak azért a legalsó decibilisének szólnak. Mondok egy pár példát. Egy miniszterelnök, egy hivatalban lévő miniszterelnökként, ugye aki az legnagyobb gazdasági partnere Németország, most már nem tudom, hányadik alkalommal nácizza őket le.
Burkoltan?
Hát az, hogy megvannak a régi térképek, az nem is annyira burkoltság szerintem. Egy hivatalban lévő, és mégis megválasztott nagyhatalomnak, ugye Amerikának a teljes vezetését lehülyézni, és utána őt ezt is kicsit burkoltan lemelegezni, hát ha mondjam, az is azért egy elég fura dolog, nem szokványos.
Ezen a szinten
szokatlan. És ami szerintem a legmélyebbre menő, és erről is keveset beszélünk, mert hogy már nem akadunk fenn ezeken, az, hogy hogyan keretezi a ukrán-orosz háborút Orbán Viktor, és mindig azt mondja, és ez nagyon érdekes szómágia, és ezért fontos, ezért beszélünk róla, hogy ez két szláv nemzet háborúja egymással. Miért mondja ezt? Mitől más valami, hogyha két szláv nemzet? Hogyha egy szláv meg egy germán nemzet, vagy egy szláv meg egy finnugor nemzet?
Eltávolítja, hogy nem a miénk. Ez két szláv nemzet belügye.
De mit jelent azt Magyarország, hogy szláv? Mit implikál abban, hogy szláv? Az azt jelenti, ugye, csak hogy lefordítsam, hogy valami, ami nem a mi dolgunk.
Nem mi vagyunk.
Nem mi vagyunk, és ez egy direkt használt fordulat. Direkt arra van, hogy eltávolítsam. Direkt arra van, hogy egy minimálisan se keltsek a állazatok iránt úgy szomorúságot vagy aggódást.
Meg valahogy, hogy az inaktivitást magyarázza.
Hát az, hogy nem kell velük foglalkozni. Belemagyarázunk valamit, de ezért van, tehát ez egy direkt használt kifejezés, ez a szláv-szláv háborúja, ez egyik legsúlyosabb kijelentése szerintem az egész kommunikációnak ebben a háborúban, mert hogy miért nem két nemzetnek a háborúja, vagy két népnek, vagy, de ugyan ez se lenne igaz, mert nem két népnek a háborúja, hanem volt egy ország, amit egy másik ország megtámadott. Tehát nem az volt, hogy ők egymással határvillongásba kezdtek volna, hanem egy országot egy másik megtámadott. Ugye ez lenne a mondás, de nem ez van, hanem két szláv nép háborúja. És utána, ami ebből következik, az azt jelenti, hogy mi nem akarunk ebben érdemben foglalkozni, nem szeretném azt, hogy az én tömbömet megérintse a háború, nem szeretném azt, hogy legyen bármifajta szolidaritás ezekkel az emberekkel igazából, eljátszom, de nem szeretném. És egy éve is beszéltünk róla, hogy Orbán Viktor mindig azt követi, ahol a többség van, vagy megpróbál magának többséget teremteni. Orbán Viktor egy nagy nevelője a saját szavazó táblának. Hogyha ő akkor azt mondja, amit a lengyelek is mondtak, hogy itt és ne tovább, és most már beleállunk abba, hogy itt ez van, akkor a szavazótábora így reagált volna. Orbán Viktor mire gondol? Hogy véget fog érni majd egyszer a háború valamilyen módon, Oroszország itt maradt mellettünk, Ukrajna itt maradt mellettünk, és akkor megy tovább minden, mint eddig. Lehet, hogy ez lesz, de ettől még mire fog emlékezni mindenki? Ki volt az, aki ebben a háborúban mindig ilyen fura módon játszott? Na most ez az egyik. Kettő. Mi van akkor, hogyha valamilyen oknál fogva, vagy olyan béke lesz, amiben mind a két fél jó jár, adja Isten, hogy ez legyen, és akkor az egész világ újjá fogja építeni Ukrajnát, amiből ki fog kimaradni? Ugye, mert hogy miért venne benne részt? Mert hogy mi alapján, a mi cégeink építenék ezt föl? De mondom még egyszer, nem tudunk mindent, de nagyon-nagyon érdekes az egész helyzet.
A két szláv nemzet háborúja, idézted őt, a kormányfőt. Most ebben a Weltwoche interjúban és a néhány korábbi megszólásában is már előszeretettel nevezi Amerika és Oroszország háborújának. Hát, az Ukrajna területén zajló összecsapást. Ez is ennek az elidegenítésnek a része? Hogy ez egy két tőlünk teljesen független, különálló entitásnak a konfliktusa?
Hát így meg még egyszerűbb magyarázni.
Ugye, hát Amerika még messzebb van?
Egyrészt még messzebb van, ugye évről évre, ugye ez nem csak Orbánnak, hanem ugye az egész ilyen populista jobboldalnak a terméke, hogy minél jobban beemelni a különböző összeesküvés elméleteket, nagy világok harca kérdés csinálni mindenből, proxy háborúkat mondani, ezt magyarázni a sajátjainknak, amit egyébként így sejtenek, hogy a világ az egy komplex dolog, amiben összeesküvések vannak, és nem tudom, a prágai temetőből van minden vezérelve. Ugye ebben egy baj van, hogy ameddig ezt így a saját hódudvara csinálja, nem tudom, a Bajer Zsolt, meg a Bencsik András, akkor az egy hang a kommunikációs játékban. Amikor ő mondja, akkor ő egy NATO ország vezetőjeként beszél arról, hogy az egyébként a szövetségese, és egyébként aki pajzs, ami megvéd minket a szövetségi rendszernek a hatalmából van, azt kritizálja belülről.
Beszéljünk az ellenzék dolgairól az utóbbi két hét történései tekintve. Én egyetlen egy látványos dolgot láttam, hogy tovább gyarapodik és tovább bővül a DK, újabb és újabb képviselők állnak át. Én azt gondolnám, hogy a DK megpróbál egy olyan stratégiát kialakítani, ami a következő választások kettős igényrendszerét megpróbálja kielégíteni. Tehát az európai parlamenti választások által megkövetelt pártnyilvánosságot megpróbálja egy olyan hatalmas bázissá bővíteni, ami aztán a vele egy időben megtartott önkormányzati választásokon is előnyt jelenthet a számára. Létezhet ez a stratégia, és ha igen, akkor ez lehet-e sikeres?
Tavasszal lehet valamennyire vonni egy fél eredményt, hogy vajon ez az árnyék kormány mennyire volt sikeres, mennyire volt nem. Ugye amikor az egész dolog elindult, akkor is beszéltünk arról, hogy talán annak a sikere azon függ, hogy mennyire képes Dobrev Klára a saját arcélt építeni, és mennyire tud Gyurcsány Ferenc csöndben maradni, és engedni, hogy a felesége egy ilyen kicsit nemzetegyesítő, vagy egy ilyen kompetenciát sugalló képződménynek az élére álljon.
Azt hiszem, hogy erre a kérdésre már kaptunk egy választ.
Igen, azt hiszem, hogy a válasz az, hogy ez nem ment. Tehát nem azért növekszik, ha növekszik, annyira nem látványosan azért tegyük hozzá.
Én a belépő képviselőkre gondoltam, tehát az pártámogatottság.
Világos, az intézményesült ellenzékben. Én szerintem most tényleg ilyen szempontból most már érdemes ketté választani, szerintem vannak a parlamenten belüli hatok, ugye, akik ugye együtt indultak, és van ugye a Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk, és a parlamenti hatokból szerintem igazából lassan ketten maradnak, a DK és a Momentum, a többi párt az hát vagy 500-edik alatt van, vagy 500-edik alatt lesz, és ebben a harcban, most akkor mondom, az intézményesült ellenzékben, valóban a DK jól áll, van egy nagyon jól szervezett pártja, ahol nincsenek kibeszélések, ahol van egy irányba húzás, van egy viszonylag komoly erőforrásaik, amik például az ilyen igazolásokat tudja finanszírozni, illetve van egy ilyen, hogy mondjam, gravitációs ereje, hogy mindenki, és ebben ugye maga Gyurcsány Ferenc mondta talán az egyenes beszédben, hogy aki politikus akar maradni, akkor az most itt keresi a helyét. De az a fajta áttörés, amivel szerintem ők reménykedtek, hogy a gazdasági válság, hogy a rezsiválság, hogy a stb., és ez tavaszra hova fogja őket hozni, szerintem nem ott vannak. Ugye ez majd úgyis eldől majd 24-re, de hogy az a kérdés, hogy ez, ahogy amik ők járnak út, ami azért egy régen elkezdett út, ez 24-ben, illetve 26-ban eredményezhet-e kormányváltást. Én nem vagyok jós, nem látom. Én azt gondolom, hogy ez az alternatíva egyelőre még azért nem hozta teljesen tűzbe az egész ellenzéki paletet. És ugye az ellenzéki paletet azt én úgy számolom, vagy úgy kéne számolni, hogy mindenki, aki nem a Fideszre szavazott 2022-ben, és az úgy megint más, hogyha az ember összeadja az intézményesült hatokat, meg a Mi Hazánkat, meg a Kutyapárt, tehát ez már egy egészen nagy tömeg.
De elég széles tömeget kéne bevonzani, mert be kellene vonzaniuk a szélső jobb részéről az elérhetőket, mozdíthatókat, a fiatalokat, akik talán a Momentum meg a Kutyapárt környékén vannak.
Na és itt ez a lényeg, és szerintem az utóbbi időszaknak a legfontosabb legérdekesebb kérdése, hogy rengeteg olyan kutatás jelent meg, valamelyik használható, valamelyik kevésbé használható, amiben az, hogy 40 év alatt, tehát ugye ebben a generációs különbségben hogyan állnak a pártok. Na most, és abban, mint a DK, mint a Fidesz, pocsékul áll.
Igen.
Tehát, hogy az látszik, hogy aki meg akarná azt hallani, a 40 év alatti magyarok, akik Magyarországon élnek, üvöltenek abban, hogy valami más szeretnének kapni. Ez nem újdonság, mert valami hasonló volt egyébként a 2000-es éveknek az elején is, akkor éppen a szocialista pártnak a szavazói kezdtek öregedni és nyugdíjassá válni, most a Fidesznek a szavazói ugye természetesen kezdenek öregedni és nyugdíjassá válni, de alatta, tehát 40 év alatt, ugye ebben az aktív, fiatal felnőtt korosztályban, hát ezek a pártok labdába se rúgnak.
Azt mondod, hogy ordítanak valami ellen, de mi ellen? Az intézményesült politika, vagy a politika rendszere ellen, tehát a rendszert utasítják vissza azzal, hogy nem támogatják a DK-t, vagy pedig emögött konkrét követelések, vagy gondolatok vannak, hogy nem tud a DK olyan üzenetet kiállítani, amely vonzó lehet az ő számukra?
Hát én azt képzelem, de csak képzelem, már nem vagyok a 40 év alatti korosztályban, de azt képzelem, hogy ők az Orbán és Gyurcsány rendszer ellen üvöltenek.
Tehát akkor rendszerellenes.
Hogy ez nem kell. Nekünk ez a politika, ami idáig tartott, ez nekünk nem kell. Hát, hogy ez anti-establishment-e, vagy az, hogy a palettán nekem semmi nem megfelel, és mindenkiben csalódtam című kérdés, vagy igazából annyira nem beszélnek hozzám, hogy az már fáj. Ennek szerintem ennek a mixtúrája. De hogy ebben azért nagyon komoly tartaléka van, és igazából ezért kéne folynia a valamilyen fajta harcnak. És ugye ez a harc azért érdekes, vagy a politikai csata, mert ebben aki még labdába rúghatna, akár komoly eszközzel, vagy komoly lehetőség, amikor a Momentum, ő kevésbé rúg labdába, vagy kevésbé látna, hogy ők annyira nagyon fókuszálnak ide. És ezért marad a Mi Hazánk, meg a Kétszak Kutyapárt, aki viszont szerintem tesz ezért, valaki aktívabban, lásd Mi Hazánk, valaki passzívabban, mint Kutyapárt, de azért ők oda mennek, és azért én, amit tényleg többször mondtunk el, és nem egy ilyen utopisztikus gondolat, nagy meglepetés lehet ebből, ha nem szólnak a 40 év alatt ezek a pártok, akkor nyilván nem földrengésszerű, de valamilyen változás azért elindult, és én ezt már egyszer láttam. Láttam, amikor elvesztette az MSZP a szavazóit, egyrészt azért, mert hogy a biológia ellenük dolgozott, másrészt pedig azért, hogy a Fidesznek az a generáció, aki mondjuk 98-ban fiatal felnőként öregszik meg velük, az vált erőssé. És ami még borzasztó érdekes, hogy vajon az a korosztály, aki aktív, aki viszi az országot, ugye bizonyos szempontból, ugye ez a 45, 55, 60 közötti, vajon hogy vannak most? Vajon ebben az állapotban, ebben a megélhetési válságban mégiscsak az van, hiába kicsit, hogy tavaszodik, és van egy emberekben egy pozitívum, de hogyha tényleg nem jönnek uniós pénzek, tényleg már hasonló inflációs helyzet, ők vajon hogyan fognak az eddig pénztárcájuk alapján szavazni valaki másra. Tehát ez egy borzasztó érdekes helyzet, szerintem ebben a szempontból most nem akarom mondani, hogy nagy izgat, hogy tektonikus változások vannak, de valamilyen szinten az látszik, hogy 40 év alatt nagyon más a helyzet, mint eddig valaha.
Nekem úgy tűnik az utóbbi időszakban, mintha a Momentum pont azzal küzdene, hogy hogyan tud betagozódni a saját politikai rendszerébe. Tehát, hogy nincsenek eldöntve funkciók, nincsenek eldöntve üzenetek. Történik valamifajta jelenlét, valamifajta politizálás, de hogy fogalmazzak a te szavaiddal, tényleg az átütő üzenet, meg az átütő erő, amit mondjuk a fiatalságuk és a politikai aktivitásuk indokolhatna, az nincs meg, nem érzékelhető.
Én inkább azt mondanám, hogy nézzük a politikai bátorság szemszögével meg a pártokat. Hát a Fideszben ebben nincs a probléma, ott van bátorság, tehát ők ebből élnek, Orbán Viktor fogja a féltéglát, és mindig bedobja az ablakot, aztán majd mennek utána, ebből él, hát most már lassan 40 éve. A többieknek ez fájóan hiányzik. A Mi Hazánkban talán megvan, ugye ők inkább ebbe a provokációs, de ez is egy politikai bátorság. A többieknél, hogy az egy politikai bátorsága, hogy Gyurcsány Ferenc magát kinevezte az ellenzék vezetőnek, és mondja, bizonyos szempontból igen, mert az látszik, hogy lényegében tojik arra, hogy a többiek mit gondolnak, miket mondanak, mik a számok, mik a valóság, mi a helyzet, és ő mondja, és ebben láthatóan egyre jobban és jobban érzi magát abban, hogy ő lényegében megcsinálta azt, hogy a nullából most akkor 16%-on van, hogy az nagy egészhez ez hogyan viszonyul, az, és akkor nézzük a Momentumot, hát róluk volt olyan, hogy ők politikai bátorságot mutattak, szerintem a kezdeti Momentumok az ez volt.
Ez a null szavazás.
Ez az olimpiás, azok beleálltak valamiben, amiben egy nehéz kérdés, és beleálltak, és meg is nyerték. Na azóta ennek nyoma nincs. Ugye ez egy politikai betegség is, hogy vannak ilyen mintakövetések, és amikor valaki Magyarország, nem csak azt, de a világon mindegy belép a politikába, akkor megnézi, hogy a fölötte lévő generáció hogyan viselkedik, és általában megpróbál ez ilyen koravén módon alkalmazkodni. A Momentum ezt nagyon gyorsan csinálta, tehát egy nagyon gyorsan megpróbált már öltönybe, és ide születtem a parlamenti székbe, meg a polgármesteri helyzetbe, és ezért elvesztette pont azt a szexiségét, bátorságát, anti-establishmentségét, ami egyébként zárójelben sose volt benne, de sokan belelátták. Bátorság az, hogyha kinézek abból a saját rendszerből, amiben vagyok. De ugye nagyon nehéz kilépni, amikor az ember igazából ott szeretne benne lenni.
Az elemzőt, a Szabad Európa podcastját hallották. Beszélgető társam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó volt. Én Boves Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!